Μάρκωσιν. Ουρουν τούτιου κοτέ ήρτας μίνκατ, μεγήρτας μίνκατ, εις έλφουγατς μίνκατ. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy tudjuk mi is egymást megérteni, elfogadni, sőt szeretni. Hadd tudjuk ezt is úgy tenni, ahogyan te. Amen. Ahogy említettem, az empátia tulajdonképpen egy témánk. Görög szó azt jelenti, hogy beleérzés. De ahogy tegnap este már említettem, valójában nem érzelmi rezonanciáról van itt szó csupán, hanem azt jelenti, hogy megértem a másik embert azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedett. Hogyha feszültség van köztünk, ha elfoglalom azt a helyzetet, ahol ő van, akkor megértem. Emlékszem, gyerek voltam még, édesanyám elment Erdélybe a szüleihez 2 hétre, ott maradtunk a húgommal édesapámra. Alig várta, hogy hazajöjjön a felesége. Ő főzött, igaz, hogy annyi pörköltet csinált, hogy majdnem 2 hétig azt tettük, de akkor megértette, hogy mit jelent feleségnek és asszonynak lenni. Úgyhogy hasznos volt, azt hiszem, a házasságuk szempontjából is. Tehát nem mindig egyszerű dolog ez. Vajon miért van erre szükség? Azért, mert különbözünk egymástól. Kosztolányinak van egy szép verse, nem csak egy szép verse van, most egyre gondolok, ez a halotti beszéd. Gondolom, sokan ismerik. Halotti beszéd, arról van szó benne, hogy az ember egyedüli példán. Így írja a költő, nem élt belőle sok több, és most sem él, mint fánsenő, egyforma 2 levél, a nagy időn se volt hozzá hasonló. Akárki megszülethet már, de ő nem. Senkiből nincs még egy példány. Van-e olyan pár, ahol a felek tökéletesen összeillenek? Én gondolom, hogy a mesében. Ez egy mítosz. Én tudom, hogy vannak itt olyanok, akik házasságra készülnek, és azt hiszik, hogy ők tökéletesen összeillenek. Egy idő után ki fog derülni, hogy nem. Mert mindenképpen alkalmazkodni kell egymáshoz, arra kell törekedni, hogy megértsük egymást. Meg kell ismerni egymást. Mennyi idő kell ahhoz, hogy megértsük egymást? Hát mi az idén nyáron leszünk 49 éves házasok, 9-szer több, mint egy pusztai vándorlás, de még mindig időnként fedezünk fel dolgokat egymásban. Én azt gondolom, hogy ez eltart jó ideig, ebből áll az életünk, aztán mire tökéletesek leszünk a mennyországban, ott nem lesz házasság. Azért szeretni fogjuk egymást. Tehát különbözők vagyunk, de együtt kell működnünk, együtt kell élnünk, támogatnunk kell egymást, különbözünk miben, például nemben. Az óriási különbség. Hadd mondjak el ehhez egy kis történetet. Képzeljétek el, hogy valaki megtalálta Aladdin csodalámpáját. Na most jön egy kis okkultizmus. Nem tudta, mi az, megpróbálta letörölni róla a port, erre mi történt? Megjelent a szellem. Mit kívánsz? Meglepődött, de hát ha már itt a szellem, csak kívánok valamit. Mondta, kedves szellem, én annyira szeretnék már végre egyszer a Kanári-szigeteken nyaralni, de irtózom a repülőgép utazástól. Légy szíves, építs nekem egy hidat a Kanári-szigetekre. Erre a szellem, ne haragudj. Ma nehéz napom volt, sok nehéz munkám volt, fáradt vagyok, kívánj inkább valami mást. Rendben van, mondta az illető akkor, magyarázd el nekem a feleségem gondolkodását. Mire a szellem? Kétsávos vagy négysávos? Gyönyörű történet, nem? Azt gondolom, hogy mi fiúk egyetértünk ezzel a történettel. De van egy másik történet, és az a másik igaz. Néhány évvel ezelőtt Tanyiban volt egy házasság gondozó hetünk. Az egyik délután külön férfi és külön asszony csoportok voltak. Én is ott ültem az egyik férfi csoportban, talán hatan voltunk. Az egyik férfi pont erre panaszkodott, mondta, hogy én nem értem a feleségem gondolkodását, nem gondolkodik normális. Mire egy másik férfi, nem én voltam, mondta neki, hogy gondolj arra, hogy Isten őt az oldalbordádból teremtette. Az van meg benne, ami belőled hiányzik. Ez gyönyörű, nem? Ez óriási dolog. Néha idegesít, hogy nem úgy gondolkodik, ahogy én, de hát arra nincs szükség. Eszembe jut egy kedves házassággondozó könyv, egy amerikai házaspár írta, Dave és Claudia Arp, az a cím a könyvnek, hogy Ketten az úton. Abban írják ezt a mondatot, ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, egyikünk felesleges lenne. Szerintem nagyon szellemes. Na most nem csak a házasságról van szó, a barátságról. Mindenféle együttműködésről, akár testvéri közösségről. Senki nem fölösleges, csak meg kell találni a helyét a közösségben. Azt a szerepkört, ami pont az övé, és senki másé nem lehet. Isten nem tévedett, amikor fölruházott minket képességekkel, érdeklődéssel, hajlamokkal. Meg kell találnunk azt a helyet, meg kell értenünk egymást. Na most itt a nembeli különbségekről van szó, rengeteg különbséget rejt ez. Most arra nincs időnk, hogy ezt ecseteljük, de minden területen, az életnek minden területnek. Hát azért valamit nem állok meg, hogy el ne mondja. Hát a feleségem nincs itt, de ha itt lenne, akkor is elmondanám. Már volt úgy, hogy elmondtam a jelenlétében. Nagyon különbözünk egymástól, kiderült például a takarítás alkalmával. Én nagy vonalú vagyok, ő meg alapos. Én úgy vagyok vele, hogy gyerünk, neki hát nem kell annyit vacakolni. Ő meg minden tárgyat megfog, megigazít, letöröl, és így tovább. De aztán arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ő is olyan nagyvonalú lenne, mint én? Akkor egész nap csak takarítanánk. Nem lenne jobb. Bocsánat, fordítva. Akkor megenne minket a kosz. De még nagyobb baj lenne, ha én is olyan alapos lennék. Akkor mással sem foglalkoznánk. Hát nem tudom ki, hogy van vele, én kétségbe lennék esve, ha egy reggel arra ébrednék, hogy a feleségem ugyanolyan, mint én. Én nálam csak ő lenne még jobban kétségbe. Hát így vagyunk, különbözők vagyunk, értsük meg egymást és fogadjuk el egymást. A két dolog összefügg. Hát igen, nemben is különbözünk, ízlésben is különbözünk. ha van egy kis plusz pénzünk, hát össze tudunk veszni azon, hogy mit vegyünk. Van egy német barátom, szoktam rá hivatkozni, Walter Nietzsche. Ő mondta egyszer, hogy amikor többlet pénzük kerekedett, akkor azon vitatkoztak össze, hogy mit vegyenek. Ő azt mondta, hogy az autót kéne kicserélni. Mert a múltkor is ott hagyott minket. A felesége meg azt mondta, hogy az ülőgarnitúrát. Mert hát azt már nem lehet használni. Ő mondta, hogy de, hát lehet rajta ülni. Az autót, azt kell kicserélni. Mire az asszony, hogy de azért eljutottunk oda, ahol mentünk volna, vagy menni akartunk. Na ő itt abba akarta hagyni, én nem hagytam, megkérdeztem, hogy aztán mit vettetek? Mondta, hogy ülőgarnitúrát. Valahogy el kell dőlni az ilyen vitáknak. Aztán különbözünk gondolkodásmódban, néha nehéz követni a másikat. Meg néha nehéz kivárni, amíg rájön arra, amit én már előre tudok. De ezt muszáj elfogadni. Munkabírásban is különbözünk. Pihenési igényben. És még sok mindenben. Én azt hiszem, hogy igazán el se lehetne sorolni. Egy dolog fontos. Akár párkapcsolatban, házasságban, akár testvér vagy baráti együttműködésben, az értékrendünk legyen azonos. Mi az, hogy értékrend? Érték, előnyben részesítés, ami értékesebb számomra, azért feláldozom azt, ami ahhoz képest kisebb érték. A legjobb illusztráció egy Petőfi vers, ezt is vetítjük, de most képzeletben, rögtön kitaláljátok, melyikről van szó, középső körbe beírjuk szabadság. A következőbe szerelem, a harmadikba élet. Melyikre versről van szó? Szabadság, szereleme, kettő kell nekem. Szerelemért feláldoznám az életet, szabadságért feláldoznám szerelmemet. Aztán következő körbe beírná még, hogy édesanyámért egész úton hazafele azon gondolkodott, hogyan szólítsa. A következőben, hogy alföldi táj, mert lenn az alföld tengerségi vidékén, ott vagyok, ott az én világom. A következőben Tisza, hiszen nyári napnak alkonyulatánál megáll, és stb. Egy korai versét úgy kezdte, hogy gondűző borocska mellett víg a nyillan életen, azt is beírnánk, hogy gondűző borocska. Bár így és jól azt írja Petőfiről, hogy nem bírta a bort. Ez olyan költői hőskölés volt inkább, de meg olyan szépen hangzott, tehát más ilyen verse is van. Még nem volt házas, amikor azt írta, hogy ezrivel terem a fána, megy, feleségem van, nekem csak egy, de mikor még ez az egy is sok. Előbb-utóbb sírnappal vinni fog, nem folytatom, bár gyönyörű a vers tovább is. Nos hát fontos az, hogy azonos legyen az értékrendünk. Ugyanaz legyen fontos neki, mint nekem. Mit jelent ez a pároknak? Mit jelent a házassággal kapcsolatban? Ezért írja Pál azt, hogy ne legyetek hitetlennel fele másikában. Mert neki nem az fontos, ami nekem. Ha az én szívem közepén ott van Jézus Krisztus, az ő szíve közepén pedig valami egész más, akkor nem tudunk harmonizálni. Mert fontos, hogy tudjuk egymást megérteni, és tudjuk egymást elfogadni. Tehát a kulcs szó az empátia. Ahogy már elhangzott, az empátia azt jelenti, hogy megértem a másik ember azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedelmes. Hadd mondjak negatív példát. Valaki sétál a Dunaparton, kétségbe esett kiáltás hangzik a folyó közepéből, segítség, nem tudok úszni. Az illető megáll, visszafordul oda, kiált, én se, de azért nem ordítozok. Na, ez az empátia abszolút hiánya. De mondok itt is pozitív példát. Az elmegyógyintézetben az egyik beteg éppen az orvossal beszélget, éppen hallucinál, és mondja az orvosnak, nézze, doktor úr, itt hangyák másznak a karomon, látja, csak úgy söpröm le őket. Mire az orvos, na jó, jó, csak ne rá. Most nyilván a vicc éle arra irányul, hogy az orvos is érintett kicsit. Ugyanakkor azt hiszem, hogy nagyon szép példa, mert ahhoz, hogy gyógyítani tudja a beteget, ahhoz empátiásnak kell lenni, azaz beleilleszkedni a helyzetébe. Én azt hiszem, ez a jó elmeorvos, aki ott van, benne van, akár a hallucinációjában. Vagy másik jól ismert szép irodalmi példa, Szabó Lőrinc Lóci óriás lett. Miről van szó? Gyerekké kell lenni ahhoz, hogy a gyereket megértse. Miről szól a vers? Rettenetesen viselkedik ez a Lóci. Most itt a szülőket megkérdezhetném, hogy amikor kicsi volt, ugyanfó milyen jó gyerek volt. Soha semmi baj nem volt vele. De a Lócival baj volt. Ilyenek vannak az elején, hogy Lóci, ne kalapáld a bútort, ide az ollót, nem szabad, rettenetes, már megint ledobtad az erkéről a mozsarat, jössz le, rögtön a gátán, zsóról, stb. Tehát már-már ott tart, hogy elfenekeli, de aztán gondol egyet, inkább leül mellé a padlóra játszani. Tehát elfoglalja azt a helyet, ahol a gyerek van. A helyzetébe illeszkedik. És akkor kiderül, hogy onnan a padlóról más a világ. Onnan nézve olyan nagyok a nagyok. És minden csupa láb. És azzal fejeződik be a vers, hogy magasba emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen. Nem tudom, hogy ez hányszor történt meg Szabó Lőrinc életében. Minden esetre akkora nagy élmény volt ez, hogy mindjárt vers született belőle, úgyhogy lehet, hogy nem volt olyan sűrű. De ebből értjük, hogy mi az empátia. Minden emberi kapcsolat előfeltétele. Tehát empátia nélkül nem működnek a kapcsolataink. Főnök beosztott. Beosztott főnök, tanár, diák, na de úgy is részletezzük itt, tehát a pár esetében az együttjárásnak az egyik értelme az, hogy megismerjük egymás gondolkodását. Végül eldöntjük, hogy valóban kibírjuk együtt évtizedekig. Nem fogjuk mindig kibírni, de a döntés van. Akkor kibírjuk, mert megértjük, és elfogadjuk őt, és nem azt esetleg, amit rosszul csinál. Tanár, diák, hát persze a tanárnak kell megérteni a diákot, néha nem ártana fordítva is. Nehéz azt megérteni, hogy a tanár is ember. Ez valahogy ilyen különleges élőlény. Esetleg gondjai is vannak, akármilyen, akár családi, akár valami testi nyomorúság, vagy anyagi problémák, szülő-gyermek kapcsolat. Hát erről itt ti többet tudnátok beszélni, de itt is mindkét oldalról. De majd úgyis még erre visszatérünk, munkatársak, és hát mindenki, akivel kommunikálunk. Sokszínű az életünk. Úgyhogy ezeket a vonalakat itt lehet húzigálni. Na most nagyon fontos kérdés azonban az, hogy vajon Isten empátiás-e? És itt szeretném idézni azt az igét, amit az elején föl lehetett volna olvasni, de most látni fogjuk kivetítve. Azt gondolom, hogy nagyon fontos bibliai ige, a zsidókhoz írt levélben olvasható. Hogy is hangzik ez? Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Isten empátiájáról szól ez a mondat. Szeretném kiemelni ebből azt, hogy áthatolt az egeken. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy valamelyik csillagrendszerből jött el hozzánk, nem, sokkal messzibbről. A végtelen dimenziójú világból jött el a mi háromdimenziós terünkbe, amikor emberré lett, amikor Isten hatalmas fia, a Szent Háromság második személye emberként megjelent a Földön. Isten nincs beszorítva a háromdimenziós térbe. Ezt mi esetleg ésszel fölérjük, de elképzelni nem tudjuk. Hogy lehet az, hogy jelen van itt, és jelen van Ausztráliában, vagy a világegyetem bármelyik pontján? De amikor emberré lett, megszületett valóságos csecsemőként. Ugyanolyan kisbaba volt, mint bármelyikünk kisbabája. Meg kellett szoptatni, tisztába kellett tenni, erre talán nem szoktunk gondolni. És tehetetlen volt. Ha odébb tették, nem tudott elmászni. Aztán leért egy viszonylag rövid földi életet, talán 33 évet, és a kereszten újra tehetetlen oda van szögezve. De nem a szögek tartották ott, attól le tudott volna szállni. Mondták is az ellenségei, hogy hát akkor szállj le. Mi tartotta ott? Az irántunk való szeretet és az Atya iránti engedelmesség. Ezek szögezték úgy oda, hogy nem szállt le, hanem véghez vitte a megváltás művét. De végigért egy emberi életet, testi szenvedéseket, ő is megéhezett, ő is elfáradt, emberi csalódásokat is, legjobb barátai hagyták cserben, a legnehezebb órában. Sokszor nem értették a tanítványai. Volt úgy, hogy kifakadt, hogy meddig leszek még veletek, meddig tűrlek titeket. Volt, amelyik igyekezett átverni, ugye Júdás kezelte a pénzt, és úgy tűnik az evangélium egy-két megjegyzéséből, hogy nem eléggé tisztességesen. Emberré lett, és megért minket. Én azt gondolom, hogy akkor is megértene, ha nem lett volna emberré. De számunkra meggyőzőbb ez. ezért fordulhatok hozzá bizalommal. A bizalom elengedhetetlen Isten és a mi kapcsolatunkban. Bízom benne, akkor is, ha nem teljesíti a kívánságomat. Jó Isten, akkor is, ha nem gyógyít meg. Bízom benne, hogy ő jobban tudja, hogy mi szolgál javamra. Azt mondja, kövess engem, merek vele menni. Mondjuk egy túra vezetőt, akkor követünk egy nehéz kiránduláson, ha bízunk benne. Abban, hogy ő jobban tudja. Beülök egy autóba, ezt tettem tegnap, bízom abban, hogy aki vezeti, tud vezetni. Hát tegnap ez megtörtént, és ide is értünk. Hát bízom abban is, hogy jó az autó. Jó. Tehát bizalom kérdése, és egymással hogy vagyunk. Bízunk egymásba. Azt látjuk, ha körülnézünk, hogy egyre kevesebb a bizalom egymás iránt. Vajon miért van egyre több úgynevezett élettársi kapcsolat? Elkötelezett házasságkötés helyett. Én azt gondolom azért, mert nem bíznak egymásban. Vagy a másikban nem bízik, vagy magában nem bízik, vagy abban nem bízik, hogy van közös jövő valóban. Azt mondják, majdnem házasság. Hát, ha én majdnem elérek egy vonatot, akkor ekésre. Vagy ha majdnem sikerült az operáció, mi van akkor? Ennyit ér ez a házasság, élettársi kapcsolat. Na most Isten a helyzetünkbe illeszkedett Jézus Krisztusban. Erről szól a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből ez az ige. Ez a kép egy másik jelenetre vonatkozik, János 8-ban, Jézus ír a porban, ott hátul állnak emberek, már keresgélik a köveket, mert oda citáltak egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, Mózes törvénye alapján. Meg kell őt kövezni. De Jézus azt mondja az asszonynak, hogy én sem ítélek téged, menj el és többé ne vétkezz. Mert mi történt? Jézus írt a porba, vajon mit írt? Ezt nem írja az evangélium. Vagy csak időt akart nyerni, csak gondolkodott? Egyesek azt mondják, hogy női neveket írt. Lehet. Mert mikor fölegyenesedett, azt mondta, hogy aki közületek nem vétkes, az vesse rá az első követ. És olyan volt a helyzet, hogy a kövek után nyúló emberek kénytelenek voltak magukban nézni. És úgy egyenként lassan elsonfordáltak. Hát Jézus nem engedte, hogy megkövezzék ezt az asszonyt. Őt elfogadta, de nem a bűnét. Mert azt mondta, hogy menj el és többé ne vétkezz. Na, erről van szó, ami egymással való kapcsolatunkban is. Meg kell bocsátanom annak, aki ellenem vétett. Az ige azt mondja, igen. De ez nem azt jelenti, hogy el kell tűrnöm a bűnt. El kell fogadnom őt, de nem a bűnét, vagy nem a hibáját. Adi azt írja az egyik Csinszka versében, hogy szeretem hibáit jóságánál jobban, de nagyon szeretem. Úgy szeretném mondani neki, kedves Bandi, Adi embere. Hát légy őszinte magadhoz. Élvezett te Csinszka hibáit, Nem kell szeretni. Őt kell szeretni. Nem a hibáját. Jézus szereti a bűnös asszonyt, a házasságtörő asszonyt, de nem a bűnét. Úgyhogy elfogadni őt kell, nem a bűnét. Isten megért és elfogad minket, de a bűneinket ki nem állhatja, azokat elutasítja. És hát az egymáshoz való viszonyulásunkban is ennek kell lenni. Na, az empátiát feszegessük még egy kicsit tovább. Larson, északi festő, most nem tudom, hogy dán vagy norvég, skandináv, maradjunk ebbe. Családi életet nagyon szépen festette a 19. század végén, 20. század elején. Hát ez is egy családi jelenet. Itt ül magasra, dobogóra ültetve az anya királynő. Ott van egy kisgyerek. Kisgyerek keresi a szemkapcsolatot az anyjával. És az anyja nem néz vissza rá. Ez az anya magával van eltelve. Hát aki magával van eltelve, az nem képes az empátiára. Pedig ennek a kislánynak nagy szüksége van rá. Úgy beszélni a másikkal, nem nézek rá, az nem jó neki. Campbell, talán ismerős ez a név, magyarra is lefordították több könyvét, azt írja a magyar cím ennek a könyvnek, az, hogy életre szóló ajándék. A kisgyerek neveléséről szól. Ha nem nézek rá, miközben beszélek, üres marad az érzelmi tankja, a szeretet tankja a gyereknek. Nagyon jó kép ez a szeretett tank. Nem töltődik fel. Amikor beszélgetünk, ha sétálva beszélgetünk, akkor is önkéntelenül megszoktunk állni néha, hogy a szemkapcsolatot fölvegyük. Ez fontos az életünkben. Aztán ott hátul ül valaki, nincs jelentősége. Ugye? Hátul az apa, vagy a férj. Hát itt nincs empátia. Na most fontos tudni azt, hogy az empátia képessége nem függ sem a bűnveltségtől, sem az intelligenciától. Empátia más funkció. Vannak magas intelligenciájú és rendkívül művelt emberek, akik nem képesek empátiásak lenni. Két jeles tudós szeretnék itt idézni. Az egyik Max Planck, kvantummechanika felfedezője. Ő írja az egyik tanulmányában, hogy egy új eszma tudományban nem úgy szokott diadalra jutni, hogy az ellenfelek meggyőzhetnek, hanem úgy, hogy kihalnak. Én attól tartok, hogy a fiatal Planck személyes tapasztalatai állnak e mögött. Az öreg professzorok nem értették a kvantummechanikát. Aztán később ő belőle is öreg professzor lett. Én remélem, hogy rugalmasabb maradt. Vannak olyan hírek, hogy talán hívő ember volt, minden esetre egy evangélikus gyülekezet presbitere volt. Ezt lehet tudni róla. Másik jeles tudós, Jean Piaget, ő pszichológus, a fejlődés pszichológiának talán mind máig legjelesebb képviselője. Ő is az egyik tanulmányában írja a tanulmány elején, hogy a tudományos viták rendkívül hasznosak, mert a vita végén a vitatkozó felek jobban értik a saját állásukat. Ezért vannak olyan jó helyzetben a pedagógusok, nem? Hát kénytelen elmondani, közben megérti. Miközben megfogalmazza. Úgy emlékszem a bemutatkozásból, hogy nem én vagyok itt az egyetlen pedagógus, ugye? Van még. Ott, igen. Ott is. Hát így van ez, nem? Megérti, megtanulja. Ha nem mondanám el, akkor nem tudnám olyan jól. Na de nincs benne empátia ebben az esetben. Tehát a nagyapák talán megértőbbek. Nem véletlen, hogy Larson ilyen magasra ültette az asztalra ezt a nagyapát, úgy lenéz a kis buta unokájára. Hát olyan édes, amikor olyan marhaságokat mond. Hát ez nem empátia. Úgyhogy nagyon jó lenne, ha a kisgyereket is tisztelni tudnánk úgy igazán. Egy történet jut eszembe, hogy nagyapára bízták a gyerekeket, az unokákat, de nem bírt velük. Ez rólam is szólhatna, de ez a speciál, ez a történet, nem. Én akkor kerültem bajba, amikor elmentem velük kirándulni, és nem tudtam őket utolérni, és nem tudtam visszatartani. Rohantak össze-vissza. Na most ez a nagyapa az asztalán ült a unokáival, azok meg rosszalkodtak, meg rudosták, meg csíték egymást, nem tudott fegyelmet tartani. De aztán kitalált valamit, úgy nézett rájuk, hogy egy kicsit kinyitotta a száját, a nyelvével megnyomta a műfok sorát, az megmozdult, el a gyerek. Mind elnémulta. Döbbenten néz. Minden esetre az egocentrikus ember soha nem tud empátiás lenni. Tehát ezért kell magamból kilépni. A Biblia erre többszörösen figyelmeztet. Az Efézus 5-ben, ahol a házasságról van szó, első mondat úgy hangzik, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. Vagy a Filippi levél második fejezetében egymást alázatosan különnek tartsátok. Vagy fontosabbnak magatoknál. A másikra figyelj, ne magadra. Vele foglalkozz, ne magaddal foglalkozz. Öregek és fiatalok egyaránt kapjanak új szívet. Új szív, új értékrend, az azt jelenti. Ne te légy ott a középen, legyen ott az Úr, és ő pedig arra fog rávezetni téged, hogy a másikat vedd észre. Mert lehet így is, itt ezen a képen nincs lehetőség szemkapcsolatra, mégis van kapcsolat. Én azt gondolom, hogy ez egy önarckép. Ugyanazt a kislányt a feje tetejére ültette, nagyon izgalmas pozíció. Ez kell neki. Emlékszem, én szerettem földobálni a gyerekeimet, amik kicsik voltak, édesanyám reszketett mindig, amikor ezt látta, mondta, jaj, lejted őket. Ők úgy tettek, mintha félnének, de azért beálltak. És nagyon élvezték ezt a liftezést, hál' Istennek egyszer sejtettem el őket, mert ez empátia. Ugye együtt lenni vele, együtt játszani vele, együtt csinálni ugyanazt, átélni azt az izgalmat. A gyermeki egocentrizmusból kell eljutni a felnőtt szociocentrizmusig. Egocentrikus a gyerek, nem azt jelenti, hogy önző, nem egoista, egocentrikus, énközpontú. De a fejlődés folyamán el kell jutnom oda, hogy a másik helyzetéből minden másképp látszik, és ettől fog kibontakozni az én személyiségem úgy igazán. Ha önmegvalósításra törekszem, abból nem lesz önmegvalósulás, hanem abból, hogyha foglalkozom másokkal. Akkor találom meg a helyemet, és alakul ki a karakterem. Na most, de hát ez a fejlődés, ez akadályt szenved, hogy milyennek a háttere, majd rátérek arra is. Ez egy német könyv borítója, kamaszokról szól. Mit jelent az a cím? Az én szüleim nehéz életkorban vannak. Hát sok baj van ezekkel, ugye? Az ősök képe látszik ott, azaz a közvetlen felmenő. Jaj, hát ebben a körben pont erről van szó. De úgy látom, hogy azért itt már túl délent ezen a problémát. Már kamasz nincs egy se. Abból az ember kinő, de egy szükségszerű korszak az ember életében, de ebből meg lehet tudni azt, hogy a kamasz felől nézve más a helyzet. Nehéz évek, ez is egy könyvcím, magyarul jelent meg Campbell. Nyilván a kamasz korról szól, de kinek nehéz, a szülőnek vagy a gyereknek? Én azt hiszem, mind a kettőnek. De látni kell a dolognak a másik oldalát is. Nehéz megérteni a kamaszokat, igen. A kamaszokat? A gyerekeket is nehéz megérteni. Meg a nőket nagyon nehéz megérteni, erről már szó volt. Mi férfiak egyszerű, áttekinthető lények vagyunk. Kezdjük. Hát azt mondják, hogy a férfiakat is nehéz megérteni, ezt mások mondják. És egyáltalán mindenkit nehéz megérteni saját magamon kívül. Hát persze van úgy, hogy magamat sem értem. Az is megtörtént. Na most ennek a bizonyos fejlődési zavarnak az oka, az igazi oka a megromlott természetünkben van. Ez a rajz, Gáléva rajza, állítom, hogy a legszebb Ádám-Éva grafika, amit valaha grafikus alkotott. Dürerrel szemben is vállalom, hogy ez szebb, mert többet fejez ki. Dürernél csak úgy állnak egymás mellett. Itt pedig látni lehet azt, hogy valami baj van, valami tragédia történt. Azt a pillanatot ragadja meg, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. Ehhez szükséges azt a magyarázatot hozzáfűzni, hogy a bibliai őstörténet rendkívül fontos allegóriákat tartalmaz. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem történtek meg azok az események, amik ott le vannak írva, de a konkrét eseményen messze túlmutatnak ezek a történetek. Tehát nem csupán egy réges-régen élt házaspárról van itt szó, rólunk van szó. Ők elszakadtak Istentől, emiatt elszakadtak egymástól is. Akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. Hogy nem tudták addig, hogy mezítelenek? Hogy ne tudták volna? Előtte le van írva az a Bibliában, hogy még mindketten mezítelenek voltak az ember és az ő felesége, de nem szégyelték magukat, nem zavarta őket. Jelkép itt a meztelenség is. Azt jelenti, hogy nem volt olyan, amit a másik nem tudhatott volna. Most már elromlott a kapcsolat Istennel, elromlott a kapcsolat egymással is, a bizalom és a szeretet. A szeretetben nincs félelem, de most már félnek egymástól. Már nem jó, ha mindent tud a másik. Már van takargatni való. Ezért van a fügefa levél. Ugye a fügefa levélből készítenek kötényt. Hát milyen a fügefa levél? Olyan karélyos takar is, meg nem is. Hát a lapulevél nem jobb lett volna. De jellegzetesen emberi megoldás. Nem lehet titkolni. Én legalábbis azt tapasztalom, hogy az asszony előbb-utóbb úgy is megtudja. Tehát nevetséges. Ennél csak az nevetségesebb, amikor Isten elől is elbújnak. Elbújnak a fák közé. Aztán jön Isten, szól, hol vagy? Miért kérdi? Nem tudja, hogy hol vannak. Dehogy nem. Azért szól, hogy tudjanak válaszolni. Hogy a tönkrement kapcsolatot meg lehessen újítani. Ő a kezdeményező ebben. Nos hát, itt erről van szó. Ugyanakkor látni lehet azt is, hogy van remény. A megváltás ígérete elhangzik. Hogy majd az asszony magva egyes számban, első messiás jövendőlés, majd a kígyó fegyére tapos. Tehát a bűn következtében megszűnik az átlátszóság, félünk egymástól. Na most ez a történet, ez a mondat, hogy akkor megnyílt a szemük. Még egyszer előfordul a Bibliában, egészen más helyen, az Emmausi történetben. Ugyanezt olvassuk. Akkor megnyílt a szemük, de a folytatás más. És felismerték őt. Felismerték Jézust. Amikor megtörte a kenyeret. Nem véletlen, hogy pont akkor. Valószínűleg az Emmausi tanítványok két férfi volt. De lehetett volna egy házas pár is. Ketten az úton mentek. A házasok mennek ketten az úton. Úgy néhány évtizedig. Átlag 40 évig, mi már 49 éve megyünk a pusztán át. Vannak oázisok. Tehát ketten. És ott megy velük Jézus. Érzik, hogy gerjedezik a szívük, hogy jó, hogy itt van. De nem látnak. Addig, amíg meg nem nyílik a szemük, és föl nem ismerik, hogy ő az. Pont amikor baj van, ő ott van, és végig ott van. És nem véletlen, hogy a kenyér megtörésekor ismerik fel. Számukra lehet, hogy egy ismert mozdulat, de ez a megváltása utal. A kenyér megtörése is. Amikor Jézus a megtörte a kenyeret tanítványoknak, akkor is az ő megváltó művére utalt ezzel. Ebben rejlik a titka, ami egymással való megbékélésünknek is. Fel kell ismernünk, és be kell fogadnunk az Isten szeretetét, ami ebben nyilvánult meg leginkább. Na most hogyan lehet az empátiát megtanulni? Ez egy Rembrandt festmény, az irgalmas samaritánus történetének egy mozzanatát ábrázolja azt, amikor megérkeznek a fogadóba, és hát ott lesegíti az állatról, ló vagy összvérez a beteget. Tűnik ott valóban szeretet megnyilvánulás történt, ahogyan tegnap este szó volt róla. Az első hitlépés az, hogy felismerem, hogy Isten törődik velem, ezért az én energiám felszabadul arra, hogy másokkal törődjek. Nem kell magammal foglalkoznom. Nem kell féltenem magam. Nem szabad toporognom, még a bűneim miatt sem. Átadtam, letettem. Isten engem igaznak nyilvánított. Fölszabadított. Észrevettem a másik embert. Empátiás lehetek. Komolyan veszem az önmegtagadás és a szeretet parancsát. Mind a kettő parancs. Szeretet parancs, erről tegnap este szó volt. Az önmegtagadás is. Azt mondja Jézus, hogy aki őt akarja követni, az először is tagadja meg magát. Így van szó szerint, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ez az első. Azután vegye fel a keresztjét naponta. Azért szeretném megjegyezni, hogy nem a házastársa kereszt. Nem ő a kereszt, hanem a Jézus Krisztus vállalása a kereszt az emberek előtt. És kövessen engem, azaz engedjen nekem, jöjjön oda, ahová én megyek. A kereszttel együtt vállaljon. És a kapcsolataim során gyakorlom a másikra való odafigyelést. Hát folyton a házasságra kanyarodunk, más emberi kapcsolatokra is érvényes, de talán az a legfontosabb emberi kapcsolat. Azt olvassuk a Efézus 5-ben, hogy ti férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus az egyházat, aki életét adta érte. Hát nem tudom, hogy vagytok vele, fiúk, hát ilyen romantikus lelkű férfiak, azt mondjuk erre, hát kész vagyok mártír halált halni a feleségemért, nem? Így vagy? Túl könnyű lenne. Azon az ember hamar átesik. Sokkal nehezebb életet adni úgy, hogy a hétköznapok során odafigyelek rá. És törődöm vele. Fölveszem a gondját. Élet. Ez az élet. Életet adni. Hát egyébként mindig a férfiaknak mond nehezebb. Mit mondott az asszonyoknak? Engedelmeskedjenek. Hát az körülbelül. De életet adni, szeretni úgy, mint Krisztus, az egyházat, az sokkal nem. Remélem, senki nem értem, hogy félre. Mindenkinek az nehéz, amit éppen neki kell tennie. Na még a gyakorlati lépéseknél tartunk, és igyekszem hamar befejezni. Hát itt vagyunk ketten, itt vagyok én, meg itt van a másik, de hát szemüveget szoktunk mi használni, hát ez ilyen fehérre sikeredett, még itt a számítógép képernyőjén rózsaszín. Hát én azt hiszem, hogy itt még vannak, akik rózsaszín szemüveget visel. Hol is? Rózsaszín, nem? Olyan szép. Na most, hát ez valóságtorzítás. Ugye meglátja másikat, rögtön eszbe jut, hát csípke rózsika, hát más nem. Aztán később kiderül, hogy szúr. Mert hogy nincsen rózsa. Több is nélkül. valahogy elfallódik a rózsaszín szemüveg. Ez nem volna baj, de honnan nem kerül egy másik, egy sötét szemüveg. Az is valóságtorzítás. Nem olyan sötét a másik, mint amilyennek látja az ember. Úgyhogy félre kell tenni azt is. Egyik szemüveg sem jó. Meg kell tanulni valamit, bevetni a szemüvegeket, de itt van a tisztán látás titka. Isten szeretetén át lássam a másikat. Ez azt jelenti, hogy vegyem észre, Isten őt is szereti. Legalább annyira, mint engem. Vagy ugyanúgy, mint engem. És akkor észreveszem azt is, hogy hát nekem is vannak komoly foltjaim. És érdekes, hogy Isten engem is szeret. Hogy mind a kettőnket szeret. Attitűdváltás. Hát két ember, A meg B. Ellenségeskedünk. Ugye csak a szikra hiányzik onnan, ahol a két nyíl találkozik. Aztán az egyik megérti a másikat. Empátiás lesz. Azaz azt mondja, hogy hát azért én követtem el valami rosszat, bocsáss meg nekem. És ez néha kiváltja azt, hogy hát azért neked sem lehetett könnyű. Hát ha ki tudjuk ezt mondani. Fontos azonban, hogyha empátia nélkül csak úgy könnyedén kimondjuk azt, hogy bocsáss meg, annak nincs ereje. Ugye különösen hív ember hajlamos erre, de az látszat. Tehát ha én nem értem meg a másikat, empátiát fejezi ki az, hogy a másikig eljut és onnan nézi a problémát. Ha én nem értem meg őt, nem illeszkedem a helyzetébe, de kimondom azt, hogy bocsáss meg, meggyőződés nélkül, annak nincs ereje. Annak nem lesz ereje. Meghallgatni a másikat sokféleképpen lehet, csak úgy érdemes, hogy valóban odafigyelek rá. Ez néha időigényes dolog. De vannak komoly akadályok, például az, hogy úgy is tudom, hogy mit fogsz mondani, hát nem igazán figyelek oda. Vagy úgy hallgatom, hogy előre megvan a véleményem. Vagy úgy hallgatom, hogy a saját válaszomat fogalmazom közbe. Ezeket az alaphibákat szoktuk elkövetni. Rendeljétek alá magatokat egymásnak. Ez a legtöbb bibliafordításban úgy van, hogy engedelmeskedjetek egymásnak. De az eredeti szöveg pontosabb fordítása ez. Önzés és szeretet. Az önzést föl kell adnom, a szeretetet kell megtartanom. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Tegnap este erről beszéltünk. Tehát parancs. Ez az agapétra vonatkozik. Tehát érdek nélkül, nem érzelmi ügy, és ahogyan Jézus életét adva. Nyilvánvaló, hogy képtelen vagyok ezt megtenni, de Isten azt ígéri, Róma 5:5, az Isten szeretete kiöntetett a mi szívünkbe. A Szentlélek által. Na én sürgősen abba hagyom,